Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumának 23. részéből, a 23. rész 25. versétől a fejezet végéig. Máté evangélium a 23. részében a 25. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakva azok ragadománnyal és mértékletlenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívülről szépnek látszadnak, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakva. Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a próféták sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében. Így hát magatok ellenteztek tanúbizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, kik megölték a prófétákat. Töltsétek be ti is atyáitok mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképp kerülitek ki a gehennának büntetését? Annak okáért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. És azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok, és városról városra üldöztök, hogy reátok szálljon minden igaz vér, mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és oltár közt megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, kik hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok, áldott aki jő az Úrnak nevében. Isten áldja meg az Úr Jézus Krisztusnak ezeket a felolvasott szavait. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöhettünk ma is a te házadba, hogy meghallgassuk a te igédet, annak drága tanítását. Kérünk téged arra, hogy szóljál hozzánk, ne hiába jöttünk volt ide. Kérünk téged azt arra, hogy segítsél bennünket, és adj nyitott szívet, és hívő szívet, hogy befogadhassuk a te szavaidat. Köszönjük néked, hogy a te szavaid mindig a minket halálosan szerető Jézusnak a szavai. Azok a kemény szavak is, amiket olvastunk most az igéből, azokat is szeretetből mondtad. Mert ki akartad józanítani hallgatóságodat ott és akkor magad körül, és bennünket is kérünk, hogy józanítsál. És add, hogy ne maradjunk benne abban a nyomorúságban, amiben beleszülettünk, hanem ki tudjunk abból jönni, és lehessünk általad az atyának a fiai és leányai, akik szeretik Istent, és akik Isten szeretett családjához tartozunk. Könyörülj meg rajtunk, és szólj hozzánk, Jézusunk, te, aki meghaltál ott a Golgota keresztfáján, azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Szólj hozzánk, te, aki legyőzted a halált, harmadnapra feltámadtál, és élsz. A te élő, drága személyedet szeretnék most kérlelni. Essen meg rajtunk a te szíved, és beszélj a szívünkkel. Szólj hozzánk, Urunk, és attól lelkünk feléled és újjá születik. Kérünk, ne engedd, hogy csak emberi szó hangozzék, ne engedd, hogy csak emberi gondolatok jussanak el a szívünkig, vagy fogalmazódjanak meg bennünk, hanem a te gondolataid hadd jussanak el hozzánk, és a te szavaid hadd változtassák meg a mi gondolkodásunkat, egész életünket. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, te drága feltámadott, minket szerető Jézusunk, köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most ige hirdetésre készülve a 246. énekünk első versét, a 246. énekünk legelső versét, ami így kezdődik, Adj, Úristen, nékünk szent lelket, szent ígédben építs meg minket. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Jakab leveléből, Jakab levelének második részéből a 26. verset. Jakab apostol levelének második részében a 26. vers így szól hozzánk, mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallásról beszélünk vasárnapról vasárnapra, és elmúlt vasárnap a bibliai hitről gondolkodtunk, közelebbről a bibliai hitnek a létrejöttéről, annak a tartalmáról és annak a következményeiről. Ma a bibliai hitnek, amit élő hitnek is neveztünk, az ellentétéről szeretnénk elgondolkozni, a halott hitről. Van olyan, hogy élő hit, meg van olyan, hogy halott hit. Vannak emberek, akiknek élő hite van, és van, akiknek halott hite van. Mi jellemzi azt a halott hitet? Ezzel kellene egy kicsit ma foglalkoznunk, illetve engedni, hogy Isten foglalkoztasson bennünket ezzel a kérdéssel. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy a halott hit nem térít vissza senkit Istenhez. Láttuk azt a múltkoriban, hogy az igaz hit, a bibliai hit azt munkálja, hogy az ember eladig lázadó bűnösként oda borul a Szent Isten elé, Jézus Krisztusért kegyelmet kér önmagának, és elhiszi a kereszt evangéliumát, hogy Isten megbocsátott neki Krisztus keresztje vére érdeméért, és így az ember visszatér Istenhez. És a továbbiakra nézve elismeri maga fölött egyedülálló uralmát. Egy szóval megtér Istenhez. Az igaz hit azt munkálja, hogy az ember életében megtörténjen az, ami megtörtént annak a tékozló fiúnak az életébe, akiről Jézus beszél, aki elment otthonról, de aztán távolba magába szállt, és aztán utána bűnbánat könnyeivel visszatért az atyához, és onnantól kezdve újra az atya tekintélye alatt élt új életet az otthonában. Nos, a halott hittel bíró ember, testvérek, nem tér vissza az Istenhez. A halott hittel bíró ember marad az, aki volt. A bibliai alapigazság, amiről itt a drága énekünk, a második énekünk is szól, hogy a bűneset utáni ember, minden egyes ember alaptermészete, hogy a maga Istene kíván lenni, és nem óhajt a felette álló Isten, az élő Isten előtt meghajolni. Az embernek ezt az alap problémáját úgy nevezi a Biblia, hogy bűn, ahogy ezt már sokszor fejtegettem itt előttetek, de most újra ezt kell fejtegetnem. A bűnös embernek az alapvető jellemzője az, vagy ismertetőjele az, hogy minden gondolata önmaga körül forog, váltig ragaszkodik ehhez az ő autonómiájához, az ő Istentől való függetlenségéhez, egyúttal lázad Isten ellen, az igéje ellen, az akarata ellen, közönnyel fordul el tőle, érdektelen a számára, ami egyúttal a legnagyobb Isten gyűlöletet is jelenti a részéről. Tehát az embernek, testvérek, fontos ezt nagyon újra és újra megérteni. Mert egy általában totál félreértés van a világban, és ez sokszor a keresztényekre is rányomja a bélyegét. Az embernek az alapvető problémája nem az, hogy néha hazudik, vagy lop, vagy parázna. Nem ez a fő bajunk. A fő bajunk az, amiről énekeltünk. Hogy Isten nélkül születtünk meg a világra. Önmagunkat istenítjük, Istent nem istenítjük, előtte nem hajlunk meg, a magunk urai akarunk lenni. Ennek a dolognak a legtöbb ember nem tulajdonít szinte semmi jelentőséget, pedig ez az ember életének az alapvető problémája. Ez a bűn. Ha valaki elkárhozik, akkor nem azért fog elkárhozni, mert háromszor lopott, hanem azért, mert önmaga isteneként és Isten nélkül éli le az életét. Az, hogy háromszor lopott, az csak ennek a belső bajának, a természete alapvető problémájának a következménye. Az már csak tünet. A tünet az fontos, de még fontosabb az a baj, amiből az a tünet ered. És az alapbaj ez, hogy az ember Isten nélkül születik meg a világra, és önmaga isteneként és Isten ellenségeként éli le az életét. Saját maga körül forog, nem Isten körül forog. Az ilyen embernek, testvérek, van egy olyan válfaja, aki ateista. Tehát kint van a világban, nem foglalkozik Istennel, de ami a döbbenetes, hogy az ilyen embereknek van egy válfaja, amelyik keresztjén. A kereszténység körébe tartozik, keresztjén gyülekezetekbe jár, akár református gyülekezetbe jár, részt vesz a liturgiába, részt vesz a különböző ceremóniákba, de valahogy ottan belül valami még mindig nem változott meg benne. Nem hiszi el Istennek, hogy amit Isten a Bibliába közöl vele, hogy a te alapvető problémád, hogy nélkülem születtél meg a világra, és te saját magad körül forgó ember vagy. A saját vágyai, a saját terveid, a saját akaratod, a saját kényelmed, a saját dicsőséged, saját magad körül forgó ember vagy, önistenítő és önhit ember vagy. Ez az alapvető problémád, nem hajolsz meg előttem, azelőtt, amit most is mondok neked, ezelőtt se hajolsz meg, ebbe is felülbírálsz engem, hogy te nem ilyen vagy, de ilyen vagy. De te nem értesz egyet velem, mert azt hiszed, hogy okosabb vagy még nálam is. Nem hiszed el azt, hogy nekem a fiamat oda kellett adnom a Golgota keresztfájára, hogy neked megbocsássalak és téged kegyelemből visszafogadjak, ezzel se foglalkozol, ez se hat meg téged. Jobban összetör téged az, hogy valamelyik kedvenc csapatod, vagy kedves versenyződ vereséget szenvedett. Jobban zavar egy politikusnak a benyögése, egy elvesztett tízezres, egy csődbe jutott vállalkozás, mint az, amit én Jézusról mondok neked. Ez nem hat meg téged, ez nem ráz meg téged. Nem ráz meg az se, hogy én hívlak téged, hogy gyere vissza, tér vissza hozzám. Nem zavar téged ez a hívásom. Mert azt hiszed, hogy te önmagadban rendben vagy, jól vagy így, ahogy megszülettél, jól vagy ezzel a formális vallásossággal, amit gyakorolsz, nem térsz én hozzám. Az ember, testvérek, kell, hogy ezen elgondolkozzon, én is, ti is, újra meg újra el kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy van egy ilyen válfaja a kereszténységnek. Van egy ilyen kereszténynek nevezett embertípus, amelyik úgy keresztjén, hogy közben a szíve nem keresztjén. Egy iszonyú belső ellentmondásban áll a valódi kereszténysége, mert a valódi kereszténység, a valódi keresztjén hit, a valódi keresztjén hívő az olyan ember, aki belátta az Isten igéje nyomán, hogy ő mennyire nyomorult ember, belátta azt, hogy neki bűnbocsánatra van szüksége, és oda kell fordulnia Istenhez, és Isten uralma alatt kell neki egy új életet elkezdenie, és ezt el is kezdte. Szív szerint elkezdte. Összetört a golgotai keresztelőt gondolatba, és nem csak gondolatba, hanem ténylegesen, mint bűnös ember, mint kárhozatra méltó, nyomorult bűnös ember. Átélte ezt az egzisztenciálisan megrázó élményt, ha szabad így mondanom, ezt a megrázó tapasztalatot, hogy Isten nélkül születtem meg, és én Isten megvetem, és önmagam istenítem helyette, a teremtő helyett a teremtményt imádom, önmagamat, nem benne hiszek, hanem magamba hiszek, nem az ő akaratát akarom megvalósítani, hanem a magamét akarom megvalósítani. Én egy kegyelemre szoruló bűnös vagyok, és hogy Isten nekem megbocsásson, ezért a fiát áldozta föl a Golgota keresztfáján, megráz engem ez a dolog, sokkal jobban, mint bármi más, és én ez az engem szerető és hozzám kegyelmesen forduló Istenhez most odajövök, és azt mondom, hogy nekem kell a bocsánatod, mert nekem kell lesz te magad, és én megtérek te hozzád, visszatérek hozzád, rongyosan, a könnyeimmel, a bűneimmel, de mégis kegyelmet kérve, és megköszönve, hogy elfogadsz engem, mostantól veled akarok élni, mint a tékozló fiú az apjával újra. Mert rájött, hogy nélküle nem megy. Na most van, akinek, testvérek, ez az egész dolog ismeretlen. Nem ment át ezen a dolgon. Lehet tudni azt, hogy van ilyen, hogy valaki nem csak a példázatba, a rongyaiba jön az Istenhez, és új életet kezd vele. Lehet tudni, hogy van ilyen, ma is van ilyen, és lehet, hogy valaki közben mégsem élte át ezt a dolgot. Nem tapasztalta meg ezt a dolgot. Értitek? Azt mondja Isten az ő népének, Ézsaiás könyvében olvassuk ezt a megdöbbentő szót a 29. részbe, így szól az Úr, e nép szájjal közelít hozzám, ajkaival tisztel engem, a szíve pedig távol van tőlem. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lett. Csak azért csinálják, mert megtanulták. De a szívük távol van tőlem, mert önmagukat istenítik. És azt mondja, ezért én is csodásan cselekszem a néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik gondolataikat, akik a sötétségben cselekszenek, mondván, ki lát minket és ki ismer minket. A zsidóságban is volt egy ilyen típusú hívő, a zsidó hitben is volt ilyen típusú hívő ember, akinek a szíve távol volt az Úrtól, a szíve önmaga körül forgott, magát akarta mindenáron érvényesíteni, és az élő Istennel nem törődött, de külsőleg mégis ment a templomba, áldozatot mutatott be, betartotta a szombatnapot, mit tud, minden ceremóniának eleget tett. De a szíve közben távol volt az élő Istentől. Ugyanez van, testvérek, a kereszténységben is. Akiben halott hit van, az nem tér vissza bűnbánattal, a kegyelem megragadásával, amit Jézus szerzett, nem tér vissza Istenhez, hogy vele éljen, és neki átadja magát teljes szívéből, teljes lelkéből, egész testét, valóját, életének minden területét. Az igaz hitnek, a bibliai hitnek az első életjel, ahogy arról a múltkor beszéltünk, hogy az ember elveszett bűnösként Istenhez visszatér, elfogadja a Jézus keresztjéért, véréért neki felkínált bűnbocsánatot, és életének egy új centruma lesz, énje helyett az élő Jézus Krisztus, vagy az élő Isten személyében. Nos, nagyon döbbenetes dolog, testvérek, hogy valaki lehet úgy keresztjén ember, magát is tarthatja úgy valaki keresztjén embernek, vagy mások is tarthatják úgy az embert keresztjén embernek, hogy közben lényegileg nem az. Értitek? Milyen iszonyú belső ellenmondás ez? Egy mély belső meghasonlottság ez. És egy csomó ember, testvérek, meg kell mondjuk, egy csomó ember a kereszténység körébe ebbe az állapotba leledzik. Lehet, hogy te is. Lehet, hogy én. Legalább, testvérek, el kell gondolkozni ezen a dolgon, mert tragikus, amikor arra se vagyunk hajlandók, hogy belenézzünk a tükörbe, és önmagunkkal esetleg szembesüljünk, és megkérdőjelezzük a saját hitünket. És azt mondjuk, hogy lehet, hogy én vagyok az az ember? Lehet, hogy én, akim palást van? Lehet, hogy én, aki presbiter vagyok? Én, aki annyit szolgálok, aki annyit adakozok, aki annyira szeretem itt az embereket, annyira jó ide jönni. Lehet, hogy közben a szívemben még mindig én a saját magam ura vagyok, és nem az élő Isten az én uram. Nem békültem a keresztért hozzá. Csak csak betanított parancsolat az egész, mert az anyukám, meg az apukám, vagy a nem tudom ki, kicsoda, azt mondta, és akkor azért csinálom. De jó lenne, ha így tisztában mernénk jönni önmagunkkal, és változtatást, ha kell, változtatást hajtanánk végre Isten drága lelkének a munkája nyomán. De hadd lépjek tovább. A második dolog, testvérek, amit a halott hitnél észrevehetünk, hogy a halott hit nem biztosít az Úr Jézus Krisztusnak egyedülálló jelentőséget. Láttuk azt, hogy az élő hit, az élő hitű ember, az ő és az Isten kapcsolatában döntő jelentőséget tulajdonít a názáreti Jézusnak, pontosabban az ő golgotai keresztjének, az ő áldozatának, az ő vérének. A feltámadásának is, az élő Jézusnak is, de a halott Jézusnak is. Kulcsfontosságú jelentőséget tulajdonít. Miért? Mert tudja azt, a Bibliából tudja, és a szíve mélyéig megrázta az a tény, hogy Isten engem egyedül és kizárólag az Úr Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatáért fogadott el. Ő érte bocsátott meg nekem, és fogadott vissza az ő vele való drága közösségbe, hogy boldogítson engem, hogy szeressen engem, örökké szeressen, üdvözítsen engem, oda tegyen az ő országába. Egyedül Jézusnak köszönhetem. És az ilyen embertestvérek, az élőhitű ember, az ebbe újra és újra megerősödik. Újra és újra elmélyül benne ez a tudat, hogy engem Isten egyedül az értem meghalt Krisztusért, az értem szenvedett Krisztusért szeret. Egyedül ő érte fogad vissza, és egyedül érte lehet üdvösségem, és kerülhetem el a poklot. A földi poklot is, de az örök poklot is. Az embernek, az ilyen embernek a szívetestvérek szerelemre gyullad az Úr Jézus iránt. Szereti az Úr Jézus Krisztust. El tudja neki mondani, hogy köszönöm Jézus, hogy te ezt tetted értem. Személyesen te tetted, értem tetted személyesen. Hogy engem elfogadjon az Atya, és én újra Isten gyermeke lehessek. Megújulhasson rajtam a te képed, ahogy énekeltük. Köszönöm Jézus. Az ilyen embertestvérek újra meg újra a Golgota keresztjén gondolkozik, elmélkedik ezen a dolgon. Mert drága neki ez a kincs. És próbálja megfejteni, és minél többet gondolkozik rajta, annál titokzatosabbnak, annál érthetetlenebbnek látja az egész kereszt áldozatot, Jézusnak az áldozatát. De azt tudja, hogy ha ez nem lenne, ha nem volna a kereszt, akkor én egy kárhozatba lévő, elveszett ember lennék. Így meg, hogy áll, értem is áll, érte elfogadott engem az Atya és nekem, üdvösségem, örök életem van, de csak is Jézusért. Akinek testvérek a hite halott, az Jézussal, a Jézus keresztjével, az értehozott áldozatával nem nagyon tud mit kezdeni. Nem nagyon tud mit kezdeni, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem tud mit kezdeni. És nem csak, hogy Jézus áldozatával, kereszthalálával nem tud mit kezdeni, hanem Jézussal, az élővel se tud mit kezdeni. Nem beszél Jézushoz, nem szól hozzá imádságba, nem köszöni meg neki, nem kéri semmire, nincs vele neki egy meghitt, szeretett kapcsolata. Pedig a kereszténység, testvérek, nem lényege volna ez, de nincs ez. Nem valóság ez a halott hitű embernek azért. A halott hitű ember, testvérek, Jézusra gondol, vagy Jézusról beszél, akkor lehet, hogy csodálja őt, mint valami zseniális esztétát, meg ő az erkölcs példaképe, meg a legnagyobb etikus, meg milyen hős, hogy meghalt a meggyőződéséért, meg milyen nagyszerű csodatevő volt, és hogy segített az embereknek, meg a szeretet példaképe, meg minden mond róla, csak azt nem érti, hogy Jézus kicsoda. Azt nem érti, hogy Jézus a megváltója, az üdvözítője, akinek mindent köszönhet, akinek az áldozatát igenelnie kell, akit el kell fogadnia, mint feltámadott megváltóját, és rá kell hagyatkozni arra, amit ő tett. De értitek, hogy a halott hitű ember képtelen arra, hogy Jézusnak ezt az egyedülálló szerepet tulajdonítsa, és az Istennel való kapcsolatába is. Tulajdonképpen, ha e mögé nézünk, akkor miért van ez? Azért van, testvérek, mert az ilyen ember, a halott hitű ember alap meggyőződése, hogy ő nem is egy alapvetően rossz ember. Én nem vagyok egy alapjában véve rossz és gonosz ember, én alapjában véve egy jó ember vagyok. Jó ember vagyok. Én persze, hát vannak ilyen kisebb kisiklásaim, meg ilyen kisebb erkölcsi vétségeim, de hát én ezeket utána jóvá teszem, és én alapjába véve mindig egy jó szándékú és tisztességes ember vagyok, engem jól neveltek, és én nem vagyok olyan gonosz, mint mások, mert nálam sokkal rosszabbak is vannak, nem vagyok én egy magatehetetlen, nyomorult ember, nem vagyok egy segítségre, kegyelemre szoruló, nyomorult bűnös, akin egyedül Isten Jézus Krisztus érdeméért könyörül, hát én tulajdonképpen egy jó ember vagyok, aki tehetek valamit, közreműködhetek a saját üdvözítésem érdekébe. Értitek, hogy az ilyen ember valahogy nem látja a maga teljes nyomorúságát, nem fogadja el Istentől, és ezért azt hiszi, hogy tehet valamit azért, hogy Isten őt elfogadja. Ja, persze, hát Jézus is, na jó. 50% az övé, vagy 60, az enyém meg 40, vagy 50. Tehát úgy 50-50 alapon én is teszek valamit az üdvösségem, én meg ő is tett, és akkor ez a kettő összeadódik, és Isten elfogad engem azért, mert kicsit jó voltam, meg azért, mert Jézus meghalt értem. Az ilyen ember, testvérek, részben magának vindikálja az üdvözüléséért a való dicsőséget, elveszi azt Jézustól. Mert nincs meggyőződve arról, hogy én egy nyomorult, elveszett ember vagyok, aki semmit, nullánál is kevesebbet tudom tenni azért, hogy nekem Isten megbocsásson, és engem visszafogadjon. Ez a dolog, testvérek, a kereszténységtől, de még a zsidóságtól is egyáltalán nem idegen. Egy kazal keresztjén így gondolkozik, hogy ő erkölcsi teljesítménnyel, valami erkölcsi jótettekkel ki tudja bizonyos értelemben egészíteni Jézusnak a kereszten hozott áldozatát, és hozzá tudja ahhoz tenni a maga kis részét, és akkor Isten majd elfogadja őt. Ebből a kettő okból kifolyólag. Ő is megtette a magát, én is. Ezt, testvérek, az erkölcsi teljesítménynek az ideája, ami a keresztény hitnek és a zsidó hitnek is a halálos ellensége. Aki így gondolkozik, az nem zsidó, és nem is keresztény. Az ilyen ember egy pogány ember. Nem keresztény, nem élő hitű ember, hanem egy halott hitű ember. Ez a gondolat, hogy én Jézus áldozatához hozzá tudok tenni valamit, ez egy totálisan antikeresztjén, antibiblikus gondolat. Akinek igaz hite van, testvérek, az megérti a Bibliából, az Ószövetségből is megérti, meg az apostoli igehirdetésből, meg Jézusnak a szavaiból is megérti, hogy én semmit nem tehetek azért, hogy engem Isten elfogadjon. Mindent, értem, mindent Jézus tett meg, és ha Isten valakire elfogad engem, akkor az csak ő. Nem, a testvérek, a halott hitű ember nem bírja ezt elfogadni, nem bír ebbe megnyugodni. Mert nem látja az ígéből azt, hogy ő mennyire nyomorult, és nem fogadja el. Felül bírálja az Istent. Mihez nem bíráljuk felül az Isten, testvérek, azonnal oda kell térdelnünk. Alázattal, úgy mondom most, a Golgotai kereszt elé, Jézus Krisztus elé, és azt mondani, hogy köszönöm, Jézus. Amíg, testvérek, nem fogadjuk el, hogy mennyire nyomorultak vagyunk, hogy egyedül Jézusért irgalmas hozzánk az Atya, amíg ezt nem fogadjuk el, addig mi egy önérzetes emberek vagyunk, addig büszke emberek vagyunk, addig úgy gondoljuk, hogy ez méltóságunkon aluli, hogy mi itt letérdeljünk az Úr előtt, meg sírjunk, meg elfogadjuk a kegyelmet, meg irgalmat kérjünk magunknak, és Jézusra hivatkozzunk. Aki itt van, testvérek, az gondolkozzon el ezen, hogy én vajon az Istennel való kapcsolatomba, az Úr Jézus Krisztusnak, az ő keresztjének, golgotai áldozatának ugyan mekkora jelentőséget tulajdonítok. De tovább megyek a harmadik pontra. Akinek nincs élő hite, testvérek, az a saját életében nem biztosít Istennek első helyet. Nem biztosít Istennek első helyet. Azt látjuk, hogy az igaz hitnél, a bibliai hitű embernél az ember, aki visszatér Istenhez, pont ez fogja jellemezni, hogy az élő Istennek, aki a Bibliába beszél hozzá, elsődleges szerepet tulajdonít az életének az irányításába. Odafigyel Istenre. Mit mond Isten? Nem a levegőből akarja kihallani az Isten szavát, meg nem a természetből, hanem a Bibliából akarja megérteni, hogy mit mond nekem az Úr. Mit akar tőlem? Mi ellen harcoljak? Mi ért harcoljak? Mi ellen szálljak síkra a önmagam életébe, vagy a család? Mi mellett kardoskodjak és álljak ki? Értitek? Mindig keresi. Az a hívő embernek az alapkérdése, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Minden nap ezzel kel föl, és ezzel fekszik, és ez a kérdés jut eszébe újra meg újra, minden élethelyzetbe, minden döntéshelyzetbe. Istenem, mit akarsz te, és hol akarod, itt fejezted ki, hogy mit akarsz, a Bibliába. Te vagy az első, te irányítasz engem, nem vagyok többé a magam ura, hanem a te igédnek, a te szavadnak a tekintélye alá rendelem magamat, és úgy élek. Beleszólhatsz minden dolgomba, elvi dolgokba, gyakorlati dolgokba, per döntő jelentőséggel bír a számomra, amit te mondasz nekem. Ez az igaz hitű ember, akinek meg holt hite van, testvérek. Arra pont az jellemző, hogy Istennek nem adja meg ezt a szerepet, hanem továbbra is ő a saját maga ura. Mindig csak az van, amit ő gondol, amit kigondol, amit eltervez, úgy hajtja végre a dolgait, ahogy ő szerinte az jó, úgy éli meg a házasságát, a férji mi voltát, a feleségi mi voltát, a nagyszülői mi voltát, úgy bánik a pénzzel, úgy csinálja a vállalkozását, úgy csinálja baráti viszonyait, úgy csinálja gyülekezeti kapcsolatait, ahogy ő neki ahhoz éppen kedve szottyan. Ahogy neki az kényelmes, ahogy az az ő érdekeit szolgálja, mindig saját maga tartja kezébe a dolgait. És nem hajlandó ezt átengedni az Úrnak, az élő Istennek, Jézus Krisztusnak. Én vagyok az első. Sőt, testvérek, tudjátok, ez még csak hagyján. Mert az ilyen embertestvérek még valamivel próbálkozik, ami még ennél is rosszabb, amit elmondtam. Azzal próbálkozik, hogy az urat beépítse a maga életébe. Azzal próbálkozik, hogy az urat, hogy így mondja, megzabolázza, vagy befogja a saját maga terveinek, gondolatainak, vágyainak a teljesítésére. Értitek, hogy nem azt keresi, hogy te mit akarsz tőlem, és én beépülök a te életedbe, a te akaratodba, hogy az legyen, amit te akarsz, hanem itt vagyok én, és na gyere csak, mint egy ilyen dzsin úgy kezeli az Istent. Most szükségem van rád, beteg vagyok, gyógyíts meg. Használni akarja Istent a maga céljaira. Úgy elszólják magukat az emberek sokszor. Valakivel beszéltem, nem most, nem itt, valahol, esküvő előtt állt, és kérdeztem, reméljük, hogy jó idő lesz. Azt mondta nekem, remélem is, hogy jó idő lesz, különben megharagszom az Istenre. Értitek? Hogy különben megharagszom, mert az Isten arra való, hogy nekem jó időt adjon, amikor nekem az kell. A nem élő hitű ember, a halott hitű ember, testvérek, az önmaga alakítja a sorsát, és megpróbálja az élő Istent, a mindenség urát és teremtőjét befogni a maga céljainak, vágyainak a teljesítésére. És ha az Isten nem hajlandó erre, akkor még meg is haragszik az Istenre. Ez a vallásos, akkor nem megy többet a templomba. Mert ő az Istenhez szólt, és az Isten nem volt hajlandó meghallgatni. Miféle Isten ez? Nem hajlandó nekem szolgálni. Hát ki vagyok én? Én vagyok az Isten, nem? Ő meg az én szolgám, ugye bár? Értitek ezt, testvérek? Elvitatja az ember Istentől az istenségét is, és önmagát teszi oda, és azt mondja, hasznot akarok húzni az Istenből, amíg engem gazdagít, amíg nyugodtabb lesz tőle a lelkiismeretem, amíg sikeresebb leszek, amíg a védelmét élvezhetem, amíg hasznom van, amíg jobb lesz tőle a hangulatom. Nem, de kimutatták, hogy a vallásos emberek nyugodtabbak, kevésbé lesznek öngyilkosok, nem kapnak annyian szívinfarktus, láthatóan kiegyensúlyozottabb emberek. Ez kell nekem. Hát belevágok ebbe az egész vallásosságba, mert az Istenből hasznom van. Nekem. az nem érdekel, hogy az Isten mit akar velem. Én mit akarok vele? Mert én vagyok az első. Ez, testvérek, a legborzasztóbb dolog. Ezt úgy nevezi a Biblia, hogy mágia. Amikor az ember a saját maga életét akarja az Isten bevonásával, vagy az Isten felhasználásával megváltoztatni. Varázslás. Isten ezt gyűlöli, tiltja, és nem engedi meg nekünk. Ha ezt csináljuk, testvérek, csak azt tanúsítjuk, hogy nekünk az élő Istenhez semmi közünk nincsen. Még akkor se a templomba vagyok, akkor se a palást van rajtam, akkor se a teológiát végeztem. Az igazi hívő, az élő hitű ember, testvérek, az pont fordítva van. Nem Istent akarja beépíteni a maga életébe, hanem engedi, hogy az Isten építse benne engem az ő életébe. Ő használjon engem az ő céljaira. Azt akarja, hogy dicsőítsem őt, azt akarja, hogy hirdessem őt, azt akarja, hogy szolgáljam őt, ebbe, abba. Itt vagyok, Uram. Ez az igazi élőhitű ember, aki megtért az Istenhez. Utoljára, testvérek, még egy pont. A halott hit, testvérek, nem indít senkit szent életre. Nem indít. Az élő hitről mondtuk, hogy az az élő hit, mivel megragadja az evangéliumot, és megragadja benne az Úr Jézus Krisztust magát, az evangéliumot, az ígét, amiről azt mondja a Biblia, hogy az Isten ígéje az élő és ható. Amikor a hit megragadja az evangéliumot, akkor olyan, mintha valami életet, valami energia gombócot ragadna meg. Sőt, ugye az ígében maga Jézus van jelen. A hívőnek, amikor megragadja az evangéliumot, nem csak az erős igét, hanem az erős Istent, az erős Jézust is megragadta, aki munkálkodni kezd benne. Az élő hitű emberbe elkezd munkálkodni az íge, elkezd benne munkálkodni Jézus, és átalakítja az embert. Az ember elkezd máshogy gondolkozni belülről. Elkezdi a bűnt bűnnek látni, és az erényt erénynek látni. Elkezd szomorkodni a bűn miatt, és örvend a jónak. Kerülnie kezdi a hazugságot, és az igazságot akarja követni, akkor is, ha szenvedni kell érte. Egyszerűen, testvérek, és keresi azt, hogy mit kíván tőlem az Úr a munkahelyemen, a hivatásomban, mit kíván a pihenésemmel kapcsolatban, mit kíván a bármivel kapcsolatban, és próbál abba az irányba menni, amit az Úr ad neki, és sikerül is neki, mert belekapaszkodik az Úrba. És az Úr megerősíti őt erre, hogy kövesse az ő akaratát. És így az ember élete, testvérek, lassan átformálódik, átgyúródik az egész élete. Hol itt változik egy kicsit, hol ott változik, hol amott változik, és 5 év múlva, 10 év múlva maga se ismer magára, de mások se ismernek rá, mert még a tekintete is kitisztult, meg a szavai kitisztultak, meg az élete kitisztult. Megszentelődik. Valahogy kiábrázolódik benne valami Istennek a szentségéből és tisztaságából. Akiben meg nincs élő hit, testvérek, az nem ragadta meg se az igét, se benne Jézust, nincs is, ami munkálkodjon benne. És az ilyen ember mindig ugyanaz az ember. Semmit nem változik. Legfeljebb öregszik, azt felejt, vagy már kevésbé idegesíti föl magát a dolgokon, hanem már valahogy már nem érdekli annyira a világ. Lehet, hogy pont fordítva, egyre idegesebb lesz, egyre nyugtalanabb lesz. Valahogy nem változik az összkép. Ja, te ugyanaz vagy, mint voltál 3 éve, 10 éve, 20 éve. Ugyanaz az ember. Szentségnek még csak nyoma sincs. A gondolkozásába, a beszédjébe. Nem örül a bűnnek, illetve örül a bűnnek, nem örül az erénynek. Nem kerüli a hazugságot, nem szereti az igazságot. Falra hány borsó neki, hogy mit mond Isten arról, hogy milyen egy jó férj, vagy milyen egy jó feleség. Vagy hogy nevelje a gyerekeit. Hiába fenyegetik, hiába ígérgetnek neki, semmi az égvilágon nem változik. A hívő népet nem szereti, kerüli őket, nem megy közéjük, nem vállal közösséget velük. A száját ki nem nyitja, hogy Jézusról tanúságot tegyen bárhol is, bárkinek is. Szégyelli az egészet szinte. Mert semmi szentség, semmi változás. Semmi tisztulás. A halott hit, testvérek, az nem vezet, az nem vezeti az embernek az egész egzisztenciát, a lényét is, de az életének a külső képét, a különböző életterület nem vezeti arra, nem juttatja arra, hogy egyre inkább az Úrhoz közelítsen, és arra hasonlítson, vagy
Jézus-szerű legyen.
Nem vezet arra. Ugyanaz az önző, szeretetlen ember magát szereti, de más nem, Istent se szereti tulajdonképpen. Az élő hittestvérek megváltoztat. És most lezárom ezt a nem könnyű témát, azzal, hogy értjük, azt hiszem, ezekből, amiket elmondtam, hogy akiben nincsen élő hit, vagyis akiben csak egy halott hit van, akinél az egész kereszténység csak egy formális dolog, az olyan, mint egy dió, aminek nincs bele. A héj megvan, de nincs bele. Föltöri az ember, nincs benne semmi. Vagy rohadt a belseje, az még jobb. Kívülről van szép, egészséges, belül meg rohadt. Az ilyen embertestvérek a keresztény életnek csupán a karikatúrája. A karikatúrája. Nem egy igazi, valódi, életszagú keresztény. Hadd mondjam, hogy az ilyen állapotból az embert nagyon, sőt, nem nagyon nehéz, hanem lehetetlen kiózanítani. Emberi erővel. Azért kéri itt az énekbe is a lengyel József, aki írt azt az éneket, amit énekeltünk, hogy szent lelkeddel szűj újjá bennünket. Te neked kell, Istenem, valamit tenni, hogy valami megváltozzon bennem, és ebből a halott hitű emberből, ebből a formális keresztényből, a kereszténység karikatúrájából, aki vagyok, ebből a tartalom nélküli héjból valami igazi legyen. Ami igazán boldog. Valami, aki szeret téged, és szereti a másikat is. Aki szentségbe, tisztaságba jár. Aki nem a maga ura többé, hanem akinek egy ura van. Te. Aki nem magának enged, és nem másoknak enged, hanem neked enged. Hogy értitek, ennek az Isten kell, hogy valamit munkálkodjon, mert ha nem ő munkálkodik, akkor ülhetünk testvérek a templomba, hallgathatjuk a Biblia magyarázatot nyakra főre, ha csak emberi szó hallatszik testvérek, és nem ér utol minket azon keresztül a lélek, akkor végünk van. Nekem is végem lenne, nektek is végetek van. Aki így holt hittel él, az boldogtalan keresztjén is, és boldogtalan lesz örökre. A kereszténységével együtt a pokolba jut. Nagyon sokszor tapasztaltam azt is, hogy amikor ezekről beszélek valakinek, akkor mérhetetlen ideges lesz. Nagyon ideges lesz, és megharagszik rám. Pedig nem akarom bántani, senkit nem akarok bántani. És biztos mások is átélték már ezt. Sokkal jobban szeretik az emberek azt hallani, hogy ezt kellene tenned, meg igyekezned kellene még, egy kicsit jobbá lenni, de hát alapvetően veled minden rendben van, jó, hogy itt vagy. Ezt úgy szeretik az emberek, hogy simogatják őket, veregetik a vállukat, de amikor ilyeneket mondok, mint amiket ma is mondtam, akkor ettől az emberek azt mondják, nem csodálkozok, amikor elmennek emberek, testvérek. Tudjátok, sok helyről szól az élő ige, elmennek az emberek, mert azt mondják, hogy hagyjanak minket ülni nyugodtan a templom padjába. Hagyjanak minket a mi hitünkkel békén. Hadd elmélkedjünk inkább az újságcikkekről, meg a világ eseményeiről, meg hogy milyenek az emberek, meg az erkölcsi viszonyok, meg a magyarság, meg a kultúra. Oda megyek, ahol hagyják, hogy zavartalanul használhassam az Istent a magam céljaira, az én lelkiismeretem megnyugtatására, mint valami lelki algopirint. Ott úgy lehetek jelen, ahogy mintha ott se lennék, úgy minden elszáll a fejem fölött, semmi nem érint engem úgy személyesen, egzisztenciálisan, nem birizgálja az önérzetemet, nem aláz meg engem, nem késztet változásra, megfontolásra. Értitek? Oda megyek, ahol könnyebb. Mehetünk oda, ahol könnyebb, testvérek, de azzal nem oldottunk meg semmit. Ha én beteg vagyok, és elmegyek az orvoshoz, azt mondja nekem, te rákos vagy. Akkor mondhatom neki, bocsánat, akkor elmegyek egy olyan orvoshoz, amelyik majd azt mondja nekem, hogy nem vagyok rákos. És én, engem, te nem érdekelsz, sértő, amit mondasz, elmegyek oda, ahol jót mondanak nekem. Lehet, de bele fogok halni. Előbb-utóbb úgyis. Hogyha valakinek, testvérek, mégis fel kell vállalni azt, hogy ne hagyjon nyugton benneteket, akkor az én vagyok. Most éppen én vagyok. De lehet, hogy nektek is kell lenni ilyen embernek, ilyen másoknak kényelmetlen emberré kell lennünk, és beszélnünk kell irgalmasan és szeretettel az embereknek, és rajtunk keresztül hadd szóljon az Úr az emberekhez, hogy ne maradjatok úgy, ahogy vagytok. A halott hitben ne nyugodjatok bele. Ne nyugodjék a szívetek, amíg el nem juttok az élő hitre, mert halálos veszélybe vagytok. Kérjétek az Urat, és esedezzetek, imádkozzatok, hogy segítsen benneteket, hogy élő hitű emberek legyetek. Akik meglátták, hogy mi az alapnyomorúságuk, akik Jézus Krisztusért irgalmat kértek és elfogadtak, és megtértek az Istenhez. És azt mondták, hogy te légy az én életemnek az Ura, és neked vagyok hajlandó ezentúl engedelmeskedni. És éljetek ebben az élő hitben, ebben az igaz hitben, ettől többek lesztek, ettől gazdagabbak lesztek, ettől boldogabbak lesztek. Az Isten szeretete, ereje, csodája, áldásai kiáradnak a lelketekre és az életetekre. Különben meg semmit nem tapasztaltok ebből. Segítsen az Úr, hogy át tudjuk ezt gondolni, és jó irányba fordulhasson a szívünk, az életünk, a gondolatunk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy szólsz hozzánk, hogy tanítasz minket, hogy rávilágítasz a halott hitnek a szörnyű valóságára, és józanítasz minket, hogy nehogy ezzel véletlenül megelégedjünk, ha mi is ezzel rendelkezünk. Segíts bennünket, hogy élő hitünk lehessen, ezért szent lelked által munkálkodj bennünk, hogy elfogadhassuk ígédnek, hogy mi nyomorult, elveszett emberek vagyunk. Hogy ezt ne csak formálisan igeneljük, hanem valóban megrázóan igeneljük. Segíts, hogy el tudjuk fogadni, hogy Krisztusért, az ő kereszthaláláért bocsátasz meg nekünk, és érte már megbocsátottál. Segíts, hogy a kegyelmet, ami ilyen drága volt, tudjuk megbecsülni, megragadni és elhinni. És segíts minket, Urunk, hogy valóban teljes szívünkkel hozzád térjünk, hogy egész lényünknek, lényünk minden alkatrészének, és egész életünknek, életünk minden területének te legyél az Ura. Te legyél az, aki mindenbe beleszólhatsz, aki mindent átformálhatsz. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönjük néked, hogy ezt a kereszt is tanúsítja, és az is, akik megtérnek általad Istenhez, az is ezt tanúsítja, és ők is ezt hirdetik, hogy jó az Úr. Hogy milyen jó dolog, hogy ez megtörtént. Milyen nagyszerű dolog Isten uralma alatt élni. Mennyire más az életem, a hangulatom, minden más. Mennyire más a családom, mennyire más a lelkiismeretem állapota, mennyire más a munkavégzésem, a pénzügyeim, minden megváltozott. Más színű lett a világ, mert boldog ember lettem. Ó, Urunk, segíts minket, hogy ne a kereszténység antireklámjai legyünk, ne a kereszténység karikatúrái legyünk halott hitű emberként, hanem hadd legyünk élő hitű emberek, akik veled élnek, és neked élnek, és érted élnek. Köszönjük néked, hogy ma erre hívtál minket. Kérünk, legyen ez a hívásod erős és hatékony mindnyájunk szívében. Köszönjük néked, hogy eléd hozhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged, készítsd el templomszentelési ünnepünket, te dicsőj meg azon, te állj a középen, te vondd magadhoz a szívünket, lelkünket, életünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk azokat, akik az elmúlt héten az úrasztal előtt hűséget fogadtak egymásnak. Kérünk, hogy áld meg az ifjú párt, légy velük és hordozd őket kegyelmedből. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten búcsúztak kedves szerettüktől, vigasztaló szereteteddel vedd körül a gyászoló embereket. Imádkozunk hozzád azokért, akik nehéz helyzetben vannak, akik halál árnyékának a völgyébe kell, hogy járjanak napról napra, óráról órára. Kérünk, vigasztald, bátorítsd őket is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket, népünk vezetőit. Urunk, hadd kérjünk, hogy munkálkodj mindnyájunk szívébe, hogy téged félő, téged szerető, hozzád ragaszkodó, neked engedelmes emberek lehessünk. Köszönjük, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem szomorú szívvel, hogy az elmúlt vasárnap 00:30-kor búcsúztunk itt a templomból Orosz Sándor atyánk fiától, akit 44 éves korában szólított el Ura mi közülünk. Isten vigasztalását kívánjuk özvegyének, itt maradt gyermekeinek, szülőknek, család minden tagjának, munkatársainak. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten esküvő köttetett gyülekezetünkben tegnap 18 órakor kérte Isten áldását házasságára Nagy Attila és Erdős Judit. Hirdetem azt, hogy a jövő héten is esküvő lesz, 23-án Furák Zoltán és Kristó Ida 17 órakor kötnek házasságot. Isten vigye teljesedésbe az ő szándékukat, elhatározásukat is, az Úr áldja meg életüket. Hirdetem azt, hogy a jövő héten pünkösdi előkészítők lesznek, tehát ilyen módon hivatalosan ifjúsági óra és bibliaóránk, ifjúsági óra nem lesz, bibliaóránk lesz. Hivatalosan még lesz bibliaóránk, tehát ahogy beszéltük az elmúlt alkalommal, az első krónika könyvét, királyok második könyvét vesszük át. Jöhetünk még, tehát kedden 18 órakor lesz ez a bibliaiskolánk, de utána már csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 óraktól lesz Isten tiszteletünk, tehát pünkösdi bűnbánati előkészítő alkalmaink lesznek. Tehát csütörtök, péntek, szombat este 18 órakor, vasárnap és hétfőn pedig 9 órakor lesz úrvacsorás Isten tiszteletünk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a júniusi templom szentelésre készülődünk. Először is jelzem azt, hogy az előtte való szombaton majd a férfiak úgy készüljenek, hogy férfi munkára is szükség lesz, férfi erőre is szükség lesz. Vasárnap délután lesz a templom szentelés. Délelőtt meg lesz tartva még az Isten tiszteletünk, délután pedig 2-től lesz a nagy ünnepségünk. Elkészültek a meghívók, amiket most, ahogy mennek ki a testvérek a templomból, mindenkinek adunk egyet. Annak is adunk egyet, vagy kettőt, aki becsszóra megfogadja, hogy odaadja egy másik református atyánk fiának, és utána számon tartja, hogy na, neki adtam és hívogatom, ha eljön, akkor hát ha eljön. Tehát itt szóljanak a testvérek majd a kiáratnál, hogy kérek egy meghívót magamnak is, illetve hát azt adjuk amúgy is, de hogy adjanak még egyet-kettőt, mert tudom, hogy kinek viszem, és biztos, hogy átadom neki. Az, ami a testvéreknek személyesen szól, az legyen egy emlék, erről az alkalomról tegyék el, és legyen mindig hálaadásra való ok. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy az elmúlt hétvégén, illetve ezen a hétvégén megesett a takarítás is. Nagyon szépen köszönjük a testvéreknek, akik ebbe belefolytak, és itt szorgos kézzel suvickoltak, dörzsöltek, pucoltak, poroltak. Köszönjük szépen a nagy munkát. Hirdetem még azt, hogy a gyerektáborok ugye készülődnek, és az angol táborra lehet még jelentkezni. A nyomkereső tábor, a gyerektáborunk már betelt, de kéri a feleségem tisztelettel, hogy akik jelentkeztek, bármelyikre azok a befizetéseket teljesítsék. Várjuk a befizetéseket, mert meg kell venni már bizonyos dolgokat ezekre a táborokra, és erre már kell a pénzügyi fedezet. Tehát kérjük, hogy akik a gyerekeiket beíratták, azok jöjjenek és fizessék be a tábor díját. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.